A kettészakadt királyság korában járunk most, és a kettészakadt királyság korának a történetében eddig az északi országrésznek, Izraelnek a történetét tekintettük végig. Ja, emlékszünk még rá talán, hogy időszámításunk előtt 931-ben a korábban egységes zsidó királyság két országrészre szakadt szét. Az északi területek 10 törzs összefogásával létrehozzák Izrael államát, a déli törzsek pedig létrehozzák Júda államát. Eddig az előző két előadáson azt néztük meg, hogy hogyan is zajlott le az északi országrésznek a sorsa a kettészakadástól egészen az önálló északi királyság megszűnéséig, időszámításunk előtt 722-ig, amikor is Izrael országát elfoglalták az asszírok. És a mai előadáson visszatérnénk arra, hogy de mindeközben mi történt Júdával, a déli királysággal. Ugye a déli királyság az, amelyik hosszabb ideig fennmarad, és amelyik a Biblia szerint jobban őrzi a zsidó népnek a vallási, politikai hagyományait. És hát nyilván nem lesz alkalmunk arra ezen az előadáson, hogy részletesen végigkövessük annak a 200 évnek a történetét, ami körülbelül utolérjük ugye Izraelnek a sorsát. De minden esetre ezen a mai alkalmon szeretnék kiemelni egy-egy olyan szemét a déli országrésznek a történetéből, akik valamilyen szempontból jelentősek, vagy régészeti, vagy bibliai szemszögből jelentősek. Talán összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy időszámításunk előtt 931-től a Júdában uralkodó királyokról a Biblia elég árnyalt képet ad. Vannak köztük olyanok, akiket nagyon pozitívan jellemez, vannak köztük olyanok, akiket nagyon negatívan jelez. Mindegyiküknél azonban megfigyelhető, ha valaki Királyok krónikák könyvét végigolvassa, hogy mindegyiküknél a viszonyítási alap az Dávid. Ugye ő volt a zsidó népnek a legnagyobb és a legpozitívabb királya, akihez mindig a bibliai szerző, a krónikás mindig hasonlítja az éppen uralmon lévő uralkodót, és mindig hozzáfűzi, hogy az ő szíve olyan tökéletes volt az Istenhez, mint Dávidé, vagy pedig azt a negatív jellemzést, hogy az ő szíve nem volt olyan tökéletes, mint az ő atyáé, Dávidé. Mivel minden királyt nem tudok kiemelni, ezért csak két jellemzést adnék, vagy két jellemvonását adnám a déli királyságnak ebben az időszakban, a 10.-9. században. Déli királyokra az jellemző, hogy többé-kevésbé ragaszkodnak a Jahve kultuszhoz, vagyis ugye a zsidóknak az eredeti Isten hitéhez, vagy legalábbis a látszatát próbálják fenntartani annak, hogy a déli királyság ezt a vallást követi. Bár a Biblia megjegyzi, hogy azonban akadnak olyan királyok, akik elfordulnak a Jahve kultusztól, és már mint királyok kezdik propagálni a különböző kánáni kultuszokat. És hát pontosan emiatt megfigyelhető Júdában is az a jelenség, ami viszont Izraelben ugye sokkal nagyobb tendenciákkal fordult elő, mégpedig az, hogy a népnek a vallásosságát át és át szövik a kánáni kultuszok. Megépülnek ismét a magas helyek, ami ugye a kánáni népekre volt jellemző, és hát van olyan király, aki foglalkozik ezzel, és próbálja ezeket írtani a népköréből, és van olyan király, aki egyáltalán nem foglalkozik ezzel, sőt, ő maga is a kánáni kultuszokat kezdi követni. A másik szempont, vagy a másik jellemvonás, amit kiemelnék ebből a két évszázadból, az Júda királyságának az Izraellel való viszonya. Ugye két testvérországról van szó, és nagyon érdekes, hogy a déli királyság történetének az első, hát nagy évszázadát az határozza meg, hogy a két ország rész, a testvérek, testvérnépek folyamatos küzdelemben, háborúban állnak egymással. Aztán egyszer fordul a kocka, Júda királyai közül az egyik, Josafát, aki Júdának a negyedik királya, hogyha otthon végigkeressük, vagy végignyomozzuk ugye a királyok listáját, és ő elköveti azt a hát dinasztikus szempontból kedvezőnek tűnő dolgot, hogy sógorságot szerez az izraeli ország része, vagyis összeházasítják a gyermekeiket. A Biblia szemszögéből nézve, illetve hát, ahogy a Biblia megítéli azonban ezt a házasságot, hát elég negatívan ítéli meg, ugyanis azt mondja, hogy innentől kezdve az izraeli kultuszok és az izraeli problémák átgyűrűznek sokkal inkább Júdában, mint a korábbi időkben. Ennek a 9.-8. századi júdabeli királyságnak a történetét ma már régészetileg is és történelmi dokumentumokból is elég jól ismerjük. Rengeteg mindent lehetne kiemelni, fölhozni. Én egyetlen egy példát szeretnék kiemelni, hogy egyetlen egy uralkodóval kapcsolatosan, ami régészeti emlékként előkerült, illetve megfogható. Az Olajfák hegyén, Jeruzsálemben van egy templom, Eleonona templomnak hívják ezt, ahol őriznek egy királyok korából származó sírboltot, síremléket. Uzziás királynak a síremléke, aki Júdában uralkodott, tehát a déli országrésznek volt a királya a 8. században. A Biblia megint csak róla is egy meglehetősen komplex, tehát összetett képet ad. Voltak jó cselekedetei a Biblia szemszögéből ítélve, azonban az élete végén volt egy olyan nagy elfordulása az Istentől, és egy olyan nagy tiszteletlensége az Istennel szemben, aminek megvoltak az életére nézve a negatív következményei a hátralevő éveiben. Ha valaki megkeresi vagy höllapozza Uzziás király történetét, akkor nála találkozik ezzel, hogy ő az a király, aki tiszteletlenül bemegy a salamoni templomba, ugye a szentek szentjébe, ahová igazán csak a főpapoknak lenne joga belépni, és ott a főpapnak, illetve a papoknak a szolgálatát önhatalmulag elkezdi gyakorolni, elkezd tömjénezni, és ő maga is ugye a fridládát és a szent dolgokat érinti, ami nem egy felelőtlenség pusztán a részéről, hanem a Biblia leírja, hogy egy kifejezett tiszteletlenség és lázadás az Isten ellen. Ezért a Biblia szerint Isten Uzziást leprával, poklossággal bünteti. Ugye ez a zsidók környékén, a zsidók település területén egy elég súlyos, de elég sűrűn előforduló betegség volt, halálos betegség és nagyon fertőző betegség. Ezért aki leprás lett, aki poklos lett, azt elkülönítették a társadalomtól, a falvaktól, és hát bizony így járt Uzziás király is. A Biblia szerint innentől kezdve külön lakásban, lakosztályban élt, és egy külön temetőhelyre vitték, és külön temették el, hogy még véletlenül se fertőződjön meg ő általa, vagy a maradványai által bárki is. Ebben a templomban, tehát itt az olajfák hegyén, megtalálhatjuk azt a kis mészkőlapot, és hát mögötte azokat a csontmaradványokat is, amelyek Uzziás királyé. Ugyanis ezen a mészkőlapon ne elképzeljük nagynak egy 31-néhány centiszer, 31-néhány centi, majdnem négyzet alakú mészkőlap. Ugye a héber felirat, pedig héber arám felirat pedig figyelmezteti arra az arra járót, hogy ezek Uzziás királynak a maradványai, aki Júda királya volt, és hogy nem szabad illetni, nem szabad hozzányúlni ehhez a kő osszáriumhoz. Ugye nagyon érdekes megerősítése a Biblia leírásának, hiszen egyértelmű, hogy a figyelmeztetés azért szól, nem attól féltek, hogy sírrablók vagy valami ilyesmi miatt óvták az idegeneket, hanem egyértelmű, hogy fertőzéstől, tisztátalanságtól való óvás az, amit szerepel ezen a héber feliraton. Vagyis ez a régészeti emlék nagyon jól alátámasztja a Bibliának ezt a leírását, hogy Uzziás poklosként halt meg, leprásként halt meg, bár Izrael királya volt. Ebből az időszakból, tehát Júdának ebből a hosszú két évszázadából csak őt emelném ki, mint régészeti emléket, hiszen az egyik legérdekesebb és leginkább hitelesebb alátámasztása a bibliai leírásnak. De tovább lépnénk Júda történetében egy olyan királyra, aki a Biblia szerint egy nagyon nagy reform király volt Júda történetében. Egy olyan király, aki próbálta megreformálni Júdában is a vallási életet, és ismét visszaállítani. És ő volt az a király, a Biblia szerint, aki Júdában ezeket az elhajlásokat, ezeket a torz hajtásokat megpróbálta nyesegetni, és visszaállítani Jahvénak a kultuszát, tiszteletét. Ő volt Ezékiás király, Júdának az első igazán nagy reformer király alakja, akinek az életéhez, illetve a vele kapcsolatos uralkodásával összefüggő történetekhez rengeteg sok történelmi régészeti illusztrációt fogunk látni a mai alkalommal. Ezékiás király, hogyha föllapozzuk a bibliai királyok krónikák könyvét, 25 évesen került, mindösszesen ennyi idős volt, amikor Júda trónjára került, 29 évig uralkodott, tehát egy elég hosszú uralkodási idő volt, amíg Júdában uralkodott. És uralkodásainak az első éveiben, ugye nem tudjuk sokszor év szerint meghatározni ezeknek a királyoknak az uralkodását, de egy biztos, hogy uralkodása első éveiben átélte Izraelnek az északi országrésznek a pusztulását. Ez milyen megrendítette őt, hiszen ugye a tíz törzs, ugye a zsidó tíz törzs idegen uralom alá került, az asszírok kegyetlen módon írtották és kitelepítették őket Izrael területéről, és maga a déli országrész Júda is az adófizetőjévé vált az asszíroknak. És mivel Ezékiás rendkívüli módon megrendült ezen, ezért hát megpróbálta megváltoztatni Júdának a sorsát, hiszen hívő emberként tudta azt, hogy minden bizonnyal ezek a csapások azért következtek Izraelre, mert ugye elfordították az útjaikat az igaz Isten ismerettől. Itt láthatunk egy salamoni templomról készült rekonstrukciót, Ugye a Salamoni templom állt még ezekben az időkben, a világ egyik csodája volt, csodájára jártak az akkori élő emberek, és Salamon templomából nem maradt ránk gyakorlatilag egy tégla sem, ugye kőkövön nem maradt a későbbi pusztítások miatt, viszont a bibliai leírások alapján nagyjából így próbálják meg rekonstruálni Salamon templomát. Ugye ő volt, Ezékiás volt az, aki a templomban megpróbálta visszaállítani a templomi szolgálatnak a tiszta rendjét, mint Dávid idejében is volt. Ezért is hasonlítja a Biblia Ezékiás Dávidhoz, és egyedülálló a júdabeli királyok sorában, hogy azt mondja ki róla, hogy a szíve ugyanolyan tökéletes volt az Isten iránt, mint az ő atyáé, ugye ősatyáé, Dávidé. Az első intézkedései között van, hogy a zsidó ünnepkört is visszaállítja a templomon belül. Ugye ezek a bibliai adatok utalnak arra, hogy ebben az időben Júdában is már egy kicsit elhalványult az igaz istenismeret, elhalványult a templomi szolgálat, az ünnepek gyakorlata, és uralkodásának az elején Nisszán hónapban, vagyis a vallási új év első hónapjában megünnepeli a páskabáránynak az ünnepét. Ugye Nisszán hónap az a mi hát naptári évünkre átszámolva március-április, és ennek a hónapnak a 14. napján ünnepelte a zsidóság, már a mózesi kortól, ugye a kivonulásra emlékezve, a páskabárány ünnepét. Ez volt egy központi szertartás a zsidó vallási liturgiában, és nagyon sokáig ezt elhanyagolták a júdabeli királyok. Ezékiás volt, aki hosszú-hosszú évszázadok után ismét bevezette a páskabárány ünnepét és gyakorlatát. Visszaállította a törvénykönyvnek a felolvasását és tanítását Júda városain belül. Ebből is, ezekből a biblia adatokból kaphatunk képet arról, hogy eddigre a Tóra, ugye a törvénykönyve már egy kicsit elhomályosult egy zsidó ember, még egy júdabeli embernek a gondolkodásában is, és ezért volt, hogy Ezékiás külön tanítókat, külön papokat rendelt ki arra a szolgálatra, hogy a nép körében tanítsák és okítsák az igaz Istennek, Jahvénak az ismeretét. Ezen kívül pedig óriási türelemmel és óriási munkával megpróbálta leromboltatni az úgynevezett magas helyeket, amik a kánaáni kultusz gyakorlataként nagyon sok helyen emelkedtek Júda törzs területén belül is. Ez egy olyan magas hely, amint látjuk, és nagyon éppen megmaradt. Tehát jól látszik, hogy miért is hívták magas helynek. Általában ilyen kő oszlopok vagy kő lépcsők vezettek fel a kő oszlopokig. Ezeket naposzlopoknak is hívják a régészek. Olyan magas és hát egyenesbe törő oszlopok, amelyek mindenképpen a termékenység és a természet kultuszaival voltak összefüggésben. És hát akik emlékeznek rá, ugye a kánaáni népekről szóló előadásban volt szó arról, hogy milyen pogány és milyen erkölcstelen ritusok kapcsolódtak egy-egy ilyen természetben a szabad téren folyt hát Isten tisztelethez. Nyilván időzőjelben mondom azt, hogy Isten tisztelet. Ugye Ezékiás tehát a Biblia szerint módszeresen elkezdi írtani a magas helyeket egész Júda területén, tehát összegészében azt mondható el az uralkodása első szakaszáról, hogy mivel nem szeretné az Isten törvényét elhagyni, és mivel próbál tanulni Izraelnek a sorsából, ezért próbálja módszeresen egyre jobban a népet visszafordítani Jahve felé, már amennyiben egyáltalán ugye ez egy nép szintje lehetséges. Segítő társa ebben a munkában egy Júda területén ekkor működő próféta, Ézsaiás próféta, aki ugye az egyik, megint csak legnagyobb prófétája a zsidó népnek. Itt láthatunk Ézsaiás könyvéből egy kivetített részt, hogy a holttengeri tekercsek a kumráni barlangok leletei között szerepelt egy Krisztus előtt 200 évvel született Ézsaiás könyve másolat. Ugye ebből is képet kaphatunk arról, hogy Ézsaiásnak a szerzősége, mármint Ézsaiás könyvének a szerzősége, ami nagyon sokáig vitatott volt, hogy egy szerző írta Ézsaiás könyvét, vagy több szerző írta Ézsaiás könyvét, az itt a holttengeri tekercseknél dőlt el, ugyanis egyértelművé vált, hogy egyetlen szerzőnek tulajdonítja a héber hagyomány időszámításunk előtt a második században Ézsaiás könyvét. Nem tudnak arról, hogy két vagy három Ézsaiás vagy áll Ézsaiások lettek volna. És hát ugye azért is fontos számunkra Ézsaiás könyve, mert nagyon sok történeti leírás tartalmaz Ezékiás korához. És hát innen tudjuk meg, hogy Ezékiás a király nagyon jó viszonyban volt a prófétával, Ézsaiással, kifejezetten hallgatott Ézsaiásnak az útmutatásaira, és minden bizonnyal ő volt a vallási életnek akkor az egyik legfontosabb szereplője, márhogy a próféta. Ugye itt láthatjuk az eredeti holctengeri tekercseknek a darabjaként, ugye az Ézsaiás áltekercset, ezt a teljes Ézsaiás könyvet kiterítve Izraelben a tekercsek szentélyében. Ugye ez egy atombiztos bunker, ahová a holctengeri tekercsek legértékesebb darabjait helyezték, és hát a mai napig is Izraelnek és egy zsidó embernek az egyik legféltettebb nemzeti kincse az Ézsaiás tekercs, hiszen még egyszer mondom, időszámításunk előtti második századból származó prófétai iratnak a másolata, amit így meg tudnak őrizni és fent tudtak tartani. Ezékiásról azt is tudjuk, hogy ebben az időben bővíti a hivatali apparátust és a közigazgatást is úgy megpróbálja rendbe rakni Júdán belül. Feltételezhető, hogy ő az, aki igazán próbálja a közigazgatási egységeket megteremteni, a bíráskodást, a hivatalnoki réteget fejleszteni. És nagyon érdekes, hogy ezekből az időkből elég sok pecsét maradt már fent, amit megint csak régészek Jeruzsálem területén a város föltárásakor találtak. És többek között fennmaradt egy olyan pecsét is, amely Hilkiától, illetve Hilkia fiától származik, és ha valaki föllapozza Királyok második könyve 18. fejezetét, akkor találkozik Hilkiának és az ő fiának nevével. Tehát itt is egy nagyon érdekes, látszólag icipici igazolása a bibliai történeti leírásnak, miszerint valóban létezett egy Ezékiás korabeli Hilkia fia, aki magas pozíciót töltött be Ezékiás udvarában. Úgy is nevezi meg magát a pecsét feliratán a tulajdonos, hogy ő nem más, mint Ezékiásnak a fő szolgája. Ugye a pecsétek abban az időben a hitelesítést szolgálták, az aláírást mindig ezzel szignózták, a hivatalos és a magánleveleken is. Tehát nem csak úgy, mint ma, hogy mondjuk egyes hivatalos okiratot lepecsételnek, hanem abban az időben a magánleveleket is pecséttel látták el. Ezékiás igen nehéz külpolitikai helyzetet örökölt, és ez valahol meghatározta az egész uralkodását, hiszen ebben az időben ugye Asszíria, amely már elfoglalta gyakorlatilag az egész Mezopotámia, tehát a Tigris és az Eufrátesz közét, elfoglalta Szíriát, és aztán fokozatosan kezdett ugye délre húzódni, és már Ezékiás életében és uralkodás alatt egészen eljutott Jeruzsálem határáig. Ugye ekkor mondja Ézsaiás a könyvében, hogy Júda úgy maradt meg, mint Kaiba az uborka földön, ugyanis az asszír királyok egyre nagyobb területeket szakítottak ki a közel-keleti nagy testből, és már csak szinte Júda királysága és egy-két kisebb város és Egyiptom tartotta magát a hatalmas asszír fölénnyel szemben. Ezékiás, aki rendkívül jó reálpolitikus is volt, ezért elhatározta, hogy hát nem várja meg, úgy mondjam, sült galamként, hogy majd csak lesz valami, hogy hát az asszírok nem érnek elő hozzá, hanem nagyon gondosan nekilátott Jeruzsálem kiépítésének, hogy felkészüljön egy esetleges asszír támadásra. Ugye asszír adófizető volt már ekkor, ami azt jelentette, hogy elméletben elismerte Asszíria fennhatóságát, de a gyakorlatban ennek annyi konzekvenciája volt csupán, hogy bizonyos mennyiségű pénz összeget kellett Asszíriának fizetnie, de Asszíria se a belpolitikájában, sem az igazságszolgáltatásában nem határozott meg semmit Jeruzsálem életében. Ezért volt az, hogy Ezékiás uralkodásának a megint csak az első 10 évében arra fordította a befolyt adókat, hogy Jeruzsálemet egy hatalmas kőfal rendszerrel vegye körül. Krónikák második könyve 32. fejezete írja le részletesen Ezékiásnak ezt a tevékenységét, és hát amikor Jeruzsálemet régészek föltárták, akkor megtalálták azokat a romokat és azokat a városfal maradványokat, amelyeket úgy tűnik, hogy Ezékiás korára és Ezékiás királyhoz keltezhetünk. Ugye ez a második fal már egy plusz védelemként vette körül Jeruzsálemet, hiszen egy kőfalat már húztak annál jóval korábban, már Dávid is egy fallal körülvett Jeruzsálemmel rendelkezett, de Ezékiás félt attól, hogy ez kevés lesz, tehát szerette volna tökéletesen bebiztosítani Jeruzsálemet. Ezért volt az, hogy amikor a 70-es években Jeruzsálemben ásatások folytak, véletlenszerűen rátaláltak egy fal szakaszra, egy fal maradványra, amely nagyon mélyen és nagyon hosszan, több száz méteren keresztül húzódott, és hát megpróbálták időhöz kötni, ugye a rétegtanilag, hogy vajon ki építhette, és vajon milyen céllal ezt a városfal maradványt. Igazán nagyon sokat vitatkoztak rajta a régészek, hogy most hova tegyék ezt a jeruzsálemi városfalat. A pontot az íre, vagyis a végső kor meghatározását ennek a városfalnak Catlin Kenyon adta meg, 1970-71-ben végzett ásatásokat Jeruzsálemben, őre hivatkozni hallhattak tőlem, hiszen ő az egyetlen közel-keleti régésznő, aki gyakorlatilag a 20. század 50-es éveitől kezdve dolgozott, és a mai napig is az egyik legnagyobb közel-keleti régészként tartják számon, annak ellenére, hogy hölgy, ami ugye elég ritkaság ezen a vidéken. És végül is Kenyon mondta ki a végső választ, ugyanis neki sikerült rekonstruálni azt, hogy hogyan is nézhetett ki az Ószövetség idején Jeruzsálem. Ugye ez volt Jeruzsálem kezdetben, még a zsidó honfoglalás előtti korban. Aztán Dávid volt, aki megkezdte ugye a templom körzettel a városnak a kibővítését, és ő is egy város falat húzott a templomnak a környékére. Ugye Salamon idejében épült ez ki végül is teljesen. És hát nem tudom, hogy mennyire láthatók a színek kicsit hátulról, világos sárga színnel húzódnak azok a falak, falrendszerek, amit Ezékiásnak tulajdonítanak. Tehát itt is nagyon-nagyon érdekesen igazolódott a Bibliának a leírása, tehát 2 Krónika 32. fejezet a bibliai történet, a régészeti ásatásnak a feltárási eredménye pedig itt látható kivetítve, hogy valóban Ezékiás megerősítette még egy kőfallal Jeruzsálemet, számolván arra, hogy esetleges asszír ostrom idején az jól fog jönni. Megint csak Kenyon volt az, aki meg tudta határozni ennek a városfalnak a pontos, vagy hát legalábbis századra pontos korát is, hogy amivel, vagy ami által a régészek kort tudnak általában meghatározni, hogyha mondjuk pénzek, feliratok nincsenek, az a kerámia. És hát itt is az előkerült cserepek és a tégláknak, amiből a jeruzsálemi kőfal épült, az azokba belenyomott pecsétek alapján tudták meghatározni, hogy ez a városfal, ami vagy a véletlenszerűen került elő a 60-as évek végén, ez a városfal, ez minden bizonnyal Ezékiás korában épült ki. Tehát ez a bibliai adat valóban hitelesnek tekinthető, hogy Jeruzsálem a második nagy városfalát ennek a nagy reformer királynak köszönhette időszámításunk előtt a 8. században. Még egy óriási építkezésről ír a Biblia, második Krónikák könyve 23. fejezetében, mégpedig arról, hogy Ezékiás király megint csak a város biztonsága érdekében próbálta biztonságba helyezni a várost tápláló forrást. Ugye már az előző előadáson is volt szó arról, hogy egy ókori városnak az egyik legsebezhető pontja a víznyerő lehetősége volt. Hiszen ha az ellenség körülfogta a várost egy ostrom gyűrűvel, és elzárta a vízforrást, vagy megmérgezte a kutakat, akkor nagyon könnyű volt a várost kiéheztetni, vagy kiszomjaztatni. És ezért volt, hogy Ezékiás is megpróbálta Gihonnak a forrását bevezetni a városon belőle. Ezért az ő nevéhez húzódik, vagy az ő nevéhez kötődik az az alagút, amely a Siloé tavályig vezetett be a város alatt, egy mély, nagyon mély alagút rendszer. 540 méter hosszan húzódik, tehát fél kilométeres ez az alagútrendszer. A korabeli technikának a vívmánya egyébként, hogy hogyan tudták elkészíteni. Főleg úgy, hogy láthatjuk, hogy nem egy egyenes vonalban haladtak a zaknászok, akik vájták ezt az alagútrendszert, hanem egy enyhén ilyen S-alakok vannak az alagútban. Azért vannak benne ezek a nagy görbületek, mert ugye ez a környéke Jeruzsálemnek hegyes, sziklás, és az aknászok próbálták kikerülni a nagyon szilárd, nagyon kemény kőzeteket, és a viszonylag puhább kőzetek fele furkáltak. És nagyon érdekes, hogy az alagútnak a bejáratánál találtak az 1880-as években, megint csak véletlenszerűen gyerekek fürödtek a Silói medencében, ugye bent már itt ezen a környéken, ami mai napig is megvan egyébként Jeruzsálemen belül, és itt fürödtek a gyerekek a 19. században, és észrevettek egy feliratot, és aztán magukkal hívtak felnőtteket, aztán így került végül is ez a felirat tudósok kezébe, amely a régi ezékiási alagútnak a bejáratát fette itt fölül, egy mészkőből faragott kőlap, amiről hát úgy tudtak mintát venni, hogy gipszel kiöntötték, és aztán ezt a gipszet levették róla, és így tudták tanulmányozni az óhéber feliratot, amely egyértelműen leírja az alagútnak a keletkezését, hogy hogyan is és kiépítette ezt az alagutat, és leírja, hogy Ezékiás királynak az alagútja, aki Gihon forrását bevezette a városon belőle, és szépen le is írja a több soron keresztül, hogy hogyan is építették a munkások ezt az alagutat. És ez a felirat írja le, hogy hát két csapat indult el, az egyik belülről kifele, a másik ugye kívülről befele, És miközben hát próbálták egymást ugye célban, célirányban tartani, amikor már közeledtek egymás fele, akkor a kalapács ütések nyomán közeledtek egymáshoz. 1800-as években egy Edward Robinson nevezetű régész végigjárta ezt az ezékiási vízvezetékrendszert, ugye ezt az ezékiási alagutat, és nagyon érdekes megfigyeléseket tett, hogy szabályszerűen lehetett nyomon követni, hogy a két egymás fele közeledő csapat hogyan hallgatózott, és hol az egyik irányba indultak el az alagút fúrással, hol a másik irányba. Tehát ezért van, hogy itt a közepe felé, ahol találkozik a két csapat, egyre sűrűbbek ezek az alagútban ezek a görbületek, ugyanis megint csak ez a felirat írja le, hogy állandóan füleltek a munkások, hogy honnan hallják a kalapácsütéseket, és voltak bizony vakvágányok is ebben az alagútban, hogyha véletlen rossz irányban kezdtek el fúrni. Ez tehát egy óriási és egy nagyszabású építkezés volt, ami megint csak Ezékiás nevéhez köthető, és megint csak egy olyan leírása a Biblia eseményeinek, amelyek a régészeti szempontból is hitelesíthetők, és a mai napig is megvizsgálhatók, láthatók. A harmadik dolog, amiről Ezékiás idejében tudhatunk, az az, hogy amikor a király megerősíti Jeruzsálemet, és amikor Asszíriában egy trónutódlási bonyodalom üti fel a fejét, tehát az asszírok le vannak foglalva a saját belpolitikai nehézségükkel, Ezékiás kihasználja az alkalmat, a lehetőséget, és Júda városa, itt a Júda királysága összefog néhány kisebb várossal, akik még tartják magukat az asszírokkal szemben, filiszteus városokkal, mint Asdóddal, Gérárral, Ekronnal, szövetkezik Egyiptommal, aki akkor már eléggé, mint birodalom lefelé áldozóban van, és szövetkezik egy északi nagyvárossal, egy nagyon büszke kereskedő várossal, ami a Bibliában jelképe is vált, Tírusz városával. És ezek a kis városok Júdával az élen egy asszír ellenes szövetséget hoznak létre. Óriási lázadás. Ilyen nem volt eddig, vagy nem nagyon volt megtorlatlan az asszírok történelmében. Ezékiás abban bízik, hogy annyira leköti az asszírokat a belpolitika és a belső politikai pártharcok, hogy nem lesz megtorlás, és ezért nem fizet adót az asszír királynak. Azonban a megtorlás nem marad el. Ugye az a belpolitikai probléma, ami éppen leköti az asszíroknak a figyelmét lassan elül, ugye második Szargon volt, aki meghódította ugye Izraelnek az országát, és amikor ő elhalt, meghalt, ugye őt is minden bizonnyal egy palota forradalom során tették el a láb alól, akkor Horszabád az ő fényes és felépített palotája üres maradt. Ugye így is mondták a későbbi ókori emberek, hogy Szargon egy nagyon-nagyon ostoba ember volt, ugyanis felépítetett egy hatalmas várost, egy több tízezres várost, templommal, városépületekkel, szentélykörzettel, de soha senki nem használta ezt a várost. Mert mire valami 40-50 év alatt felépült, addigra őt egy palota forradalom során megölték, és az ő fia, aki aztán végül stabilizálja az asszír birodalmat, Szinaheribának hívják az ő fiát, ő nem ezt a várost fogja használni, hanem ő elköltözteti a birodalomnak a fővárosát egy másik területre. Itt láthatunk egy asszír szimbólumot, hogy az asszír királyoknak a szimbóluma volt ez a szárnyas, oroszlánszerű alak, amelynek ugye megvan ez a redőkbe csavart szakálla, megvan a szárnya, mint szimbólum, ugye megvannak a lópatái, az is érdekes, hogy öt lába van, hogy kiegyensúlyozza a szobort, így minden oldalról, hát legalábbis statikailag azt mondják a képzőművészek, hogy azért öt lába van, mert bármelyik oldalról, ha nézi az ember, stabilnak tűnik a szobor, nem billen el. Ugye Szinaheribának is, aki megint csak egy jelentős személyiség és egy meghatározó alakja volt az asszír történelemnek, az ő palotáiban is ezek a hatalmas méretű, tehát ezeket ne picikéknek képzeljük el, hanem több tíz méteres szobroknak, ezek díszítették az ő belső palotáit is. Ugye Szinaheriba volt, aki tehát áttette a birodalomnak a székhelyét. Ugye Asszur volt és Horszabád az a két főváros, amiről eddig tudunk az asszírok történelméből. Ugye Asszur volt a központi város, a eredeti törzsterület. Aztán ugye Szárgon volt, aki kiépítette Horszabádot, amit azonban soha nem használt. És Szinaheriba pedig átteszi a székhelyét Ninive városába. Ninive akkor már egy létező település volt, azonban Szinaheriba építette királyi fővárossá. Láthatjuk, hogy a Tigrisnek a középső folyásánál van Ninive városa. Egy olyan stratégiailag fontos helyen, ahol észak-déli és kelet-nyugati kereskedelmi utak találkoznak, és Ninivét a Bibliából is ismerjük, és a Biblia szerint ez egy hatalmas világváros volt abban az időben. A Bibliából leginkább Ninivét Jónás könyvéből ismerjük, ugye itt egy üvegábrázolást, egy templomi üvegábrázolást láthatunk, ugye azt a pillanatot örökíti meg, amikor Jónás, ugye a Biblia szerint, akit egy cethal elnyelt, megtérve Istenhez a cethal a földre teszi. És Jónás könyvét sok szempontból nagyon mesésnek ítélte meg a későbbi tudós világ, és úgy Jónás könyvét minden történetével együtt úgy leírták, és azt mondták, hogy nincs igazán reális alapja. Viszont éppen Jónás könyve az, amely Ninive városáról azt feltételezi, illetve azt mondja ki, hogy körülbelül 200 ezer ember lakott ott, és ezért volt Jónásnak egy óriási feladata, hogy Ninive lakosaihoz szóljon, és őket is az igaz Istenhez vezesse. Na most a régészeti feltárások meglepő módon igazolták Jónás könyvét, hogy megtalálták Ninive városát, az előző előadáson is már találkozhattunk ezekkel a képekkel, ugye akkor, és talán említettem, hogy felülről, madártávlatból, tehát repülőgépből a régi tellek, a régi dombok és a régi épületek sokkal könnyebben észrevehetők, mint föld közelben. Ezért van az, hogy régészek nagyon sokszor felhasználják a repülőgépek segítségét, hogyha egy-egy ősi városnak a romjait, vagy régi utakat, vagy erődöket szeretnének megtalálni. Ugye itt láthatjuk a régi Ninivének a romjait. Gyakorlatilag a 19. századtól kezdve folytak itt feltárások. Henry Layard volt, aki először megtalálta Ninive városát, és ő kezdte meg itt az első rendszeres feltárásokat. Itt láthatjuk a fal maradványokat, hogy hatalmas kőfalak védték Ninive városát. A külső kettős városfal is volt. Ugye általában a kettős városfal egy szuper bebiztosítást jelentett egy városnak. És a külső városfalnak a kerülete 12 kilométer volt. Azért gondoljuk bele, hogy innen elindulunk Gödöllőről, és 12 kilométert megyünk gyalog, és azt a távolságot így bekanyarítjuk egy körre, és mondjuk akkora volt a város területe Ninivének. És hát a régészek a város lakóházainak a mennyiségéből azt is ki tudták számolni, hogy a lakóinak a száma olyan 175-180 ezer volt. Tehát Jónás könyvének ez a nagyon sokáig hitetlenkedve fogadott adata, hogy mi az, hogy egy 200 ezeres nagyváros, ugye a Krisztus előtti 1000 évvel, szinte ugye a vaskorszakban, ez nagyon sokáig olyan lehetetlennek tűnt. Megint csak a régészet segítségével a 19. század végén hát igazolást nyert. Ninive városának rengeteg városkapuja volt, itt láthatjuk az egyiket rekonstruálva. Itt vannak a kapuvédő alakok, és ez volt egy felvonulási útnak a bejárata. Ugye a méretek hát azok monumentálisak, ugye egy ember alak az körülbelül eddig érne a városkapun belül is. Tehát ezek óriási monumentális méretek. Ugye a gigantománia az nem csak Egyiptomban volt meg, hanem megvolt gyakorlatilag minden ókori közel-keleti országban. És a Cinaheribáról azt tudjuk, hogy egy rendkívül módon kegyetlen ember volt. Rengeteg felirata maradt fent, ékírásos feliratai, amelyben mind eldicsekszik azzal, hogy ő hány emberrel mit tett, mit nem tett. Tényleg nem így megint csak a borzalmakat fokoznám, ugye néha szoktam ilyen borzalmakat így felhozni, csak azért, hogy úgy képet kapjunk egy-egy királynak, vagy egy-egy birodalomnak, vagy egy-egy népnek a stílusáról. Cinaheriba egyik felirata például elmondja azt, hogy amikor egy várost elfoglalt, akkor az embereket kivégeztette, de nem is akárhogy, hanem megnyúzatta őket egyenként, és aztán a holtesteiket elégette, és menet közben még meg is csonkolta őket. Tehát ilyen abszurdum az ókori közel-keleten. Egy történész úgy is fogalmaz, hogy az asszírok vezették be először a terrort és a félelmet. Addig is voltak háborúk, és addig is voltak hódító birodalmak, de senki nem volt ennyire primitív módon kegyetlen, mint az asszírok. Ezért is volt az, hogy mindenki rettegett tőlük, és nagyon hamar behódoltak előttük, mert egyszerűen féltek, mert válogatott kínzásokkal keresték meg az embereket. Cinaheriba is tehát egy ilyen király volt, és hát ahogy stabilizálta a helyzetét az édesapja halálát követő zűrzavarban, rögtön ugye a megtorlás járt a fejében, ugye nem hagyhat egy ilyen városszövetséget, meg államszövetségeket csak úgy lázadni Asszíria ellen. És megtaláltuk, megint csak nagyon jó példája a bibliai régészet fölhasználhatóságának, hogy itt is megtaláltuk egyrészt a bibliai leírását annak, hogy Szinaheriba hogyan viszi véghez ezt a bosszú hadjáratát, másrészt pedig megtaláltuk a történelemben is régészetileg ennek a leírását. Taylor prizmának hívják, agyagból készült hatoldalú, de egy kicsit ilyen hengeresre formált prizmának nevezett ékírásokkal telerót táblácskát, agyakhenger, ami egyébként picike, mindösszesen egy 38 cm, ugye itt most egy kicsit nagyítva látjuk, amelyből több is volt eredetileg, és a Szinaheribával kapcsolatos történeti leírásokat tartalmazza. Véletlenszerűen került elő Ninive romjai közül, megint csak a 19. században, ugye akkor kerülnek elő szinte a legértékesebb leletek így véletlenszerűen. Egy Taylor ezredes nevezetű férfi találta meg, aki Angliának a bagdadi kormányzója volt, és a ninivei látogatása során a romok közül emelte ki ezt az agyakhengert, ami aztán a British Múzeumba került. Sűrű ékírással vannak minden oldalon felróva a Szinaheribával kapcsolatos történeti események, többek között annak a hadjáratnak a leírása is, amelyet Szinaheriba még az időpontot is pontosan tudjuk, és megint csak összevág egyébként a Biblia kronológiájával, időszámításunk előtt 701-ben indított Júda ellen és azok ellen a kisvárosok ellen, akik föllázadtak ellene. A Szinaheriba mintegy 31 soron keresztül sorolja fel azokat a városokat, területeket, amelyeket ez alatt a megtorló hadjárat alatt sikerült meghódoltatnia. A serege alapvetően két irányban indult neki a megtorló hadjáratnak. A sereg egyik része ugye északon a tengerpartján vonult végig, és ugye Fönícia területén elfoglalták Tírus városát. Ugye Tírus nem hagyta magát megostromolni, akár annál sokkal ravaszabbak voltak a tírusziak, rögtön megadták magukat Szinaheribának, amint közeledett a városhoz. Szinaheriba egy báb királyt ültetett Tírusnak a trónjára, és ezzel el volt intézve a dolog, persze megadóztatta még jelentősen ezt a nagyon gazdag kereskedőváros, de a kereskedőváros így kihúzta, nem kellett ostromot átélnie. Szinaheriba seregei tehát jönnek így lefele a földközi tenger partvidékén, és ugye elérnek a filiszteus városokig, amelyek szintén a lázadók között voltak. Itt már vannak kisebb-nagyobb harcok, de az első néhány városnak a nagyon kegyetlen, brutális elpusztítása után a többi filiszteus város megadja magát. Ugye Egyiptom nem számottevő ellenség igazán, a késői birodalom korában Egyiptom egy olyan hanyatló fázisát éli, hogy a Biblia is megjegyzi róla, hogy hát egy ilyen ingó-bingó nátszálhoz hasonlít, olyan a törékenysége, mint egy nátszáli, abszolút nem lehet rá számítani, mint politikai erőre. Így hát fennáll az a helyzet, hogy ugye a sereg egyik része, ugye megkerülve szinte itt a júdai hegyeket, gyakorlatilag belemegy, vagy megérkezik Júda területének a szívébe, és hát Júda szövetséges nélkül marad, Ezékiel szövetséges nélkül marad. Közben Szinaheribának a másik serege pedig egyenesen Júda fele megy, ugye nem kerülgeti a forrókását, hanem végighalad Júda városain, és tételesen ez a bizonyos Taylor prizma felsorol 46 várost, amit porrá tesz Szinaheriba, és körülbelül 200 ezer embert viszel fogva Asszíriába. Köztük mindenféle rangú nemeseket is, szegényeket is, asszonyokat is, gyermekeket is. Ugye Szinaheriba ebben a feliratában tételesen hosszan-hosszan, diadalmasan sorolja a győzelmeit. Ennek a központi seregnek az útjába esik egy nagyon fontos erődítmény, amelyet nagyon sikeresen el is foglalnak, és ez pedig Lákisnak az erődvárosa. Ugye Jeruzsálemtől délnyugatra van egy olyan 40-45 kilométerre Lákisnak az erődje, és Jeruzsálem után a második legnagyobb erődítménynek számított Júdán belül. Hogyha megnézzük a környező településeket és összevetjük a Taylor prizmával, akkor azt látjuk, hogy a központi sereg, ami hát jött ugye lefelé, délfelé, gyakorlatilag végig először körben elpusztította a Lákist körülvevő kisebb településeket, és aztán vette ostromgyűrű alá magát Lákisnak a városát. Lákist régészetileg tudták azonosítani, bár elég vitatott volt az, hogy pontosan hol húzódhat. Tell-el-Duevirnek hívják azt a telephalmot, ahol Lákisnak előkerültek a teljei, a dombjai. Tel el-Duevirnek hívják, tehát azt a telephalmot, amit az 1900-as években ástak meg régészek, és amit a bibliai lákissal sikerült azonosítaniuk. Ami megint csak végigköveti a zsidó népnek a történelmét, már gyakorlatilag a kánánita kortól kezdve folyamatosan lakott volt. A városnak megtalálták a lakónegyedét is, de megtalálták azt a rétegét, és hát mondjuk számunkra most ez a legérdekesebb, ami abból a korból származtatható, amikor ez a bizonyos időszámításunk előtti 701-es ostrom volt. Ugye itt is megint ami mérvadó a régészek számára az a kerámia. A kerámiák alapján, ugye ezek vaskori kerámiák, ugye vaskori kerámiára az jellemző, hogy egyáltalán szinte nem díszítettek, hanem fémedényeket utánoznak, és ezek alapján, a kerámiák alapján lehetett meghatározni Lákisnak azt a pusztulás rétegét, ami Szinaheribához és ehhez az asszírostromhoz köthető. Maga Szinaheriba király is megemlékezett arról, hogy mekkora nagy dicsőség volt Lákisnak az elfoglalása, hiszen tényleg ez egy második számú erődje volt Júdának, tehát óriási vérveszteség volt, amikor Júda ezt elveszítette. Maga a város szinte támadhatatlan, vagy elfoglalhatatlan volt, ugyanis megint csak kettős városfal védte, azonban egy magas hegyfokon át, a Sefila területén, tehát ott ilyen kisebb-nagyobb dombocskák húzódnak, és egy igen magas dombnak a tetején volt Lákisnak az építménye és erődje, azonban volt egy sebezhető pontja a városnak. A délnyugati oldalon a várost összekötötte egy másik kis hegyel, egy hegygerinc, egy kis hegynyereg, vagy egy dombnyereg, és az asszírok, akik nagyon jó hadmérnökök, és nagyon jó hadi technikával és hadi tudományokkal rendelkező emberek voltak, stratégiailag felmérték, hogy honnan lesz a legsebezhetőbb a város, és ezért a délnyugati oldalról közelítették meg, és ott kezdték el a városnak az igazi, a tökéletes ostromát. Az asszírok tényleg nagyon fejlett hadi technikával rendelkeztek, ezt azt is mutatja, hogy maga Szinaheriba a ninivei palotájának a tróntermét díszítette egy olyan relíffel, egy olyan domborított művel, amelyen Lákis ostromát szinte fázisról fázisra lerajzolja és megörökíti. És nagyon érdekes volt, hogy amikor a régészek föltárták Lákisnak a városát, és összehasonlították ezzel a reliefes ábrázolással, akkor azt tapasztalták, hogy nagyon hitelesen és tökéletesen készítették el ezt az ábrázolást az asszírok. És hát meg lehetett állapítani, hogy a városnak a délnyugati oldalán, tehát ahol a legkevésbé volt a város védhető, az asszírok építettek egy rámpát, egy fölfelé vezető emelkedőt, amit kiköveztek és földdel jól megtámogattak. És erre a rámpára vezették fel azokat az ostromgépeket, amikkel elkezdték Lákist ostromolni. Az asszíroknak nagyon fejlett volt a korabeli viszonyokhoz képest a haditechnikája. Most már egy kicsit mosolygunk talán rajta, de higgyük el, hogy ez abban a korban ez egy legyőzhetetlenné tette az asszír sereget. Szinaheribának a ninivei domborművén, reliefjén vannak ezek az ábrázolások, amikből most kinagyításokat láthatunk. Ezek is a British Múzeumban kerültek, ott lehet őket megtekinteni. A jó részük alabástromból készült, tehát nem is akármi borította a palotának a tróntermét. És Szinaheriban hát látszik tényleg, hogy mennyire hát nem, egy kicsit nem volt egy átlag érzésű vagy gondolkodású ember. Előszeretettel használta ezeket az erőszakos képeket a palotájának a díszítéseként. Itt látjuk a városban rekedt zsidókat, Lákisnak az erődjét ábrázolja itt az asszír kézműves, amint próbálják felvenni a harcot az asszírokkal. Az asszíroknak voltak ilyen kerekes, fából készült ostromgépeik, amelyek kétszintesek voltak. Az alsó szintről ilyen fémmel megerősített, de fából készült erős oszlopok türemkedtek ki, amivel el lehetett, mint egy faltörő kossal kezdeni a város falait ugye gyengíteni. Fölül pedig asszír íjászok foglalták el a helyet, akik mivel egészen magasra kerültek, hát mondjuk szinte azért nem egy magasságban a várvédőket, de közel egy magasságban, és védve voltak, hiszen nekik is egy fal volt, ami védte őket, így nagyon könnyen már fel tudták venni a harcot az ostromlottakkal. Ugye Lákisnál is egy meredek rámpán fölcsúsztatták ezeket az ostromgépeket, és így tudták legyőzni a várost a leírások, a Szinaherib által megörökített leírások szerint. Az asszírok egyébként mindenféle hadi technikával és hadosztállyal rendelkeztek, ami a korabeli világban számításba jöhetett. A legerősebbek azonban és a legfélelmetesebbek az asszír íjászok voltak. Itt láthatjuk ugye a tegzet, amiben benne vannak a nyilak, és itt láthatjuk azt a nyíl típust, amit használtak a korabeli asszírok, és hát egyben láthatjuk a rekonstrukciót is, illetve hát ez egy eredeti, csak hát lerajzolva vagy kirajzolva a reliefről, hogy hogyan is néztek ki öltözetileg, hajviseletileg azok az asszírok, akikkel Ezékiásék is harcoltak és ellentétbe keveredtek. Az asszír hadviselésnek voltak nagyon különleges hadosztályai is. Voltak például külön felderítőik, ez mondjuk nem ilyen várostromnál került elő, hanem amikor szabadtéri csatározás volt, akkor előszeretettel használták a zárt gyalogos sereg előtt a felderítőket, akiknek az volt a feladatuk, hogy ugye nem pusztán az erő által akartak győzni az asszírok, hanem inkább a taktika és a ravasság által föl kellett deríteniük az ellenségnek a hadi viszonyait. És hát ezen kívül voltak még számos más harci egységei is az asszíroknak, voltak külön aknászaik, akik ugye nem robbantgattak, vagy abban az időben még nem volt puskapor, de minden esetre készítettek alagutakat, amikkel beszakították és próbálták meggyengíteni a várfalaknak a statikáját. Ez a félelmetes haderő elfoglalja tehát Lákist, és közben a másik hadsereg is visszatér már az északi tengerparton végigvonulva, egészen ahogy megfordultak a filiszteusok földjénél, és a két sereg egyesülve Jeruzsálemnél vonja össze a haderőit. Ezékiás reménytelen helyzetbe kerül szinte, egy óriási haderővel áll szembe. Szinaheriba tudja is, hogy fölényben van, a Biblia leírja, és teljesen hitelesnek tűnik, asszirológusok szerint is az a leírás, hogy Szinaheriba a követeket küld Jeruzsálem királyához, Ezékiáshoz, és elkezdi neki hát egy kicsit fennhéjazóan mondani, hogy hát micsoda reménység az, ami betereménykedsz. Hát én vagyok a nagy Szinaheriba, aki végighódítottam ezeket és ezeket a településeket. Mi az, hogy te most itt megállsz, vagy meg akarsz állni velem szemben? Jobban teszed, hogyha megadod magad. Ezékiás nem eleges választ ad, ugye nem adja meg magát, viszont rendkívüli módon megfélemlik. És a Biblia megint itt leírja azt, hogy Ezékiás mennyire szoros kapcsolatban volt Ézsaiással, a prófétával. Rögtön szalad a prófétához, és tanácsot kér tőle, hogy mi legyen. És a Biblia szerint nagyon mélyen megalázkodik Isten előtt, imádkozik és böjtöl, és tanácsot kér, hogy most mi legyen ebben a vészhelyzetben. Ugye részben maga rontott el a maga helyzetét azzal, hogy föllázadt Asszíria ellen, de hát most vészhelyzet van, és valahol szeretne megoldást találni. És hogy nagyon szép a bibliai leírás, hogy Ezékiás kiteríti azt a fenyegető levelet, amit Szinaheribától kap. Hát ugye nem biztos nyilván, hogy ez ilyen papírusz volt, hanem lehetett akár egy ékírásos táblácska is. És ezt a hadüzenetet, ahogy végigolvassa, ott menet közben imádkozik. És Ézsaiás próféta ekkor megkeresi őt, és azt mondja Ezékiásnak, hogy ne féljél, az Isten azt az üzenetet küldi általam, hogy Szinaheriba még mielőtt a várost elkezdené ostromolni, vissza fog vonulni, és hamarosan, amikor visszatér az ő birodalmába, akkor pedig meg fog halni. És nagyon érdekes, mert az asszirológia mai napig nem tudja, hogy mi történt Jeruzsálem falai alatt. Egy biztos, hogy Szinaheriba valamilyen oknál fogva teljes menetfelszereléssel, és hiába volt több százezer embere, és hiába volt mögötte 46 városnak a lerombolása, és gyakorlatilag pacifikálta, tehát lecsendesítette az összes közel-keleti lázadó várost, valami oknál fogva nem tudta megostromolni Jeruzsálemet. A Biblia ezt egy isteni beavatkozásnak írja le, hogy maga Isten volt, aki közbeavatkozott, és emiatt visszavonultak az asszíria beliek Jeruzsálem falai alól. Az asszír források nem beszélnek igazán arról, hogy valami történt volna. Nagyon érdekes, hogy Szinaheriba feliratán pusztán annyi olvasható Jeruzsálem ostromával kapcsolatban, hogy Szinaheriba ugye, hát elnézést így mondom, hőzönk hosszú ugye, sorokon keresztül, hogy ezt a várost így pusztítottam el, amazt a várost pedig így, ennyi fogoly, ennyi harci szekér, ennyi zsákmány, és aztán elérkezik Jeruzsálemhez, és azt mondja Jeruzsálemről, hogy és pedig Ezékiást, a Júda királyát bezártam Jeruzsálembe, mint egy énekes madarat a kalitkájába. Pont ennyi. Na most ez egy asszirológus, illetve egy történész számára annyit jelent, ugye akkor is ugye próbálták eufémisztikusan megfogalmazni, tehát szépíteni egy-egy hadi jelentést. Ugye ez egy ember, jó vájtfülű korabeli ember számára is azt jelentette, hogy Szinaheriba vereséget szenvedett. De hát mivel ezt nem lehet egy nagy királyról leírni, ezért úgy nagyon tapintatosan ennyire fogalmazta meg csak az asszír krónika, hogy hát bezárta Ezékiást egy ostromgyűrűvel Jeruzsálem városába. De minden esetre egy biztos, hogy visszavonult. Az ókori egyéb források másnak tulajdonítják, ugye valami tényezőt próbálnak felhozni, hogy mi miatt vonulhattak vissza. Én például asszirológusoknál most azt olvastam, hogy ők arra gyanakodnak, hogy talán pest is tört ki, tehát valami járvány volt a csapatok között, és emiatt mentek vissza. De ha valaki görög forrásokat olvas, akik a korabeli eseményekről, illetve a korábbi eseményekről írnak, ők például nagyon érdekes, azt szempont Hérodotosz írja, hogy egerek rágták el az asszíroknak az íjait. Na most hát ugye mondjuk Hérodotosznak ugye a történeti hitelessége jócskán megkérdezhető, de minden esetre Hérodotosz is tud arról, hogy itt valami történt, valami nagy furcsaság, ami miatt az asszírok nem tudták megostromolni Jeruzsálemet, amire annyira áhítoztak. És hát még egy momentum, ami megint csak egy történész számára figyelemre méltó, hogy Ezékiás király nem itt Jeruzsálemben fizet a hadisarcot a Szinaheriba ostromló seregeinek, hanem mind a Biblia leírja, mind pedig megint csak a Taylor Prizma Szinaheriba király krónikája, hogy sokkal később követek útján küldte el egy megfelelő összeget, egy hadisarcot vissza Ninivébe Szinaheriba királynak. Ami megint csak azt jelentette, hogy nem volt legyőzött király, és Júda nem hódolt be Szinaheribának. És ezért is volt, hogy Júda meg tudta tartani itt az önállóságát, és még itt is megmaradt, mint uborka földön, ugye a Kaiba. És hát az a profécia is beteljesedett, amit Ézsaiás mondott, hogy amikor Szinaheriba pedig visszatért Ninivébe, akkor nem sokkal később, az ostrom után, talán egy 10 évvel később, az ő tulajdon fiai gyilkolták őt meg, miközben egy szentélyben, egy Marduk szentélyben, egy mezopotámiai isten szentélyében az isten tiszteletet végezte. A saját fiai más pártot képviseltek, kegyvesztettek voltak Szinaheriba idejében, és mivel ezt már nem tűrték hosszú távon, ezért egyszerű módot választottak, ami az asszíroknál hát elég sűrűn szokás volt, megölték, kivégezték Szinaheribát. És így megint elhárult a veszedelem, és Júda még fent tudta tartani magát, Ezékiás korától kezdve még körülbelül egy 100 évig. Már csak egyetlen egy képünk lenne, és egy picit még Ezékiásnak az utóéletét vagy életét összefoglalva. Ezékiásról följegyzi azt is a Biblia, hogy egyszer az ő életében, már amikor túl voltak ezen az igen nagy ostromon, és hát hálát érezhettek amiatt, hogy ezen az ostromon meg tudtak állni Isten segítségével, egy óriási betegségbe esett. És nagyon szomorkodott, sírva fakadt, nem igazán fogadta el azt, hogy neki most kellene meghalnia. És amikor Ézsaiás, akivel ő tényleg nagyon jó barátságban volt, tényleg egy lelki támasza volt Ézsaiás a királynak, Michelangelónak a Sixtusi kápolnája ábrázolásából láthatunk Ézsaiás prófétának az alakját. És hát amikor már végképp elszomorodott, és Ézsaiást hívta segítségül, hát maga Ézsaiás próbálta neki elmagyarázni, hogy hát igen, valóban tényleg meg fog halni, és nincsen visszaút. Amikor azonban Ezékiás az Istenhez imádkozott, és a Biblia szerint nagyon komolyan könyörgött az Istenhez, és próbálta szinte az Istent meggyőzni arról, hogy de ő neki még lennének feladatai, és ő még szeretne itt maradni, és hogy az Isten szeretné szolgálni, akkor a Biblia szerint Isten még 15 évet adott neki, ezért volt az, hogy ő 29 évig, tehát igen hosszú ideig tudott uralkodni Jeruzsálemen. És hát ez a 15 év számára egy olyan időszak volt, amikor a Biblia szerint megint csak Isten útján járva a népet próbálta, az egész népet próbálta visszafelemelni az igaz Isten ismerethez, a Jahve kultuszhoz. Nagyon kevés hibát jegyez fel a Biblia Ezékiással kapcsolatban. Szinte tényleg ő az egyetlen király Júda történelmében, akit mint reformkirályt kiemelhetünk. A Biblia csak egyetlen egy icipici epizódot említ meg az élete végén, végefele járva, amiben nem járt el tökéletesen 100%-osan. Egyszer babiloni követeket fogadott, és végigmutogatta nekik a palotáját, a tróntermét, az összes gazdagságát, a templom kincseit. Azonban egyetlen egy dologról elfeledkezett, és aztán az Isten ezt a próféta által hát értésére, tudomására is hozta, mégpedig magáról Istenről. Eldicsekedett azzal, hogy milyen csodálatos országa van, hogy mennyi lakosa van, hogy milyen gazdag kincsei vannak, de nem tett bizonyságot arról, hogy van egy különleges kincse a zsidó népnek, Júdának, és ez pedig maga az Isten. És Ezékiás akkor nagyon elszomorodott, és beismerte, ezért is kiemelkedő alak megint csak a júdabeli királyok sorából, azon kevés királyok egyike, aki elfogadja mindig a prófétái üzenetet és a prófétai feddést. És hát ami miatt még fölhozom ezt a kis epizódot, történetet, az már átvezet bennünket a következő előadásokhoz. Ugyanis Ézsaiás ekkor azt az üzenetet is közvetíti Ezékiás felé, hogy bizony Júda napjai is meg vannak számlálva, hiszen hiába próbált itt most Ezékiás sok-sok mindent megtenni a népért, maga a nép inkább fog hajlani a pogány kultuszok, a kánáni vallások felé, maga a nép nem fog igazán visszatérni Istenhez, és ezért kikerülhetetlenül Júdát is el fogja érni az a pusztítás, ami néhány évtizeddel korábban Izrael államát, Izrael országát is elérte. És hát tudjuk is a Biblia szerint, hogy valóban ez következett. Pontosan Ezékiás, ez a nagy, tényleg egy ragyogó csillag király halála után, már az ő saját tulajdonfia is egy teljesen más életvitel, teljesen más gondolkodást képviselt. Manassé volt az ő fia, aki nagyon hosszú ideig uralkodott, 55 évig uralkodott Izraelen, és az 55 évéből 50-et úgy töltötte, hogy a Biblia szerint patakokban folyt a vér, a proféták vére Jeruzsálem utcáin, ugyanis az igaz hitet és az igaz hívőket kezdte halomszámra öletni. A zsidó hagyomány, a talmudi hagyomány szerint magát Ézsaiás prófétát is Ezékiás király fia Manassé ölette meg. Az igaz hit követőit akkor annyira üldözték, hogy Ézsaiásnak is menekülnie kellett Jeruzsálemből, és a zsidó talmudi hagyomány szerint egy menekülése során egy udvas fába bújt bele, biztos láttunk már olyan fákat, aminek a belseje teljesen ki van rágva, és egy ilyen udvas fába bújt bele a hagyomány szerint, és itt találtak rá Manassénak az emberei, akik ketté fűrészelték. Tehát nem is egy humánus halállal halt meg Ézsaiás, hanem ilyen nagyon-nagyon véres körülmények között. És hát azt is tudjuk, hogy még itt-ott tűnik fel Júda történelmében egy-egy nagy reform király, mint például Jósiás, aki Ezékiásnak az unokája. Itt megint egy éles váltás következik. Manassé ez a nagy kegyetlen király után rögtön egy olyan király következik, aki viszont nagyon pozitív lesz Júda történelmében. De gyakorlatilag Júda is elindul azon a lavinaszerű, mint lavina azon a lejtőn, amin Izrael is járt eddig. És hát a következő állomás, amiben már elérkezünk majd, az Júdának a végső sorsa, a végső sorsának megpecsételődése lesz. Időszámításunk előtt 605-ben már egy új nagy hatalom, az új babiloni birodalom, akik még az asszírokat is elpusztító kemény nép voltak, fognak rátámadni Júdára, és következik be az a tragédia, amelyről már gyakorlatilag évtizedek óta a próféták jövendőltek, és amelyről maga Ézsaiás próféta is szólt.